Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, mondta az igazságügyi miniszter azon a sajtótájékoztatón, amelyen az elmúlt év legfontosabb eredményeiről számolt be a jog területén. Tuzson Bence elmondta, az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat, így a csalók számlájáról arányosan visszaoszthatók az áldozatoknak a kicsalt pénzek. Magyarország soros EU elnökségét rendkívül sikeresnek ítélte Tuzson Bence, mivel, mint mondta, sikerült elérni, hogy minden jogalkotási kérdésnél elsődleges szempont legyen, hogy az az EU versenyképességére milyen hatással van. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1,1 millió repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csaknem 6%-kal többet, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató. A 2024-es év Magyarország történetének legnagyobb légiforgalmát hozta, összesen 1 millió 144 ezer repülőgép érintette a hazai légteret, ami havi bontásban átlagosan több mint 95 000. A csúcsidőszakban július-augusztusban több mint 120 ezer repülőgépet kellett kezelnie a Hungarokontrol ZRT-nek. A légiforgalom legnagyobb részét, csaknem 84%-át a Magyarország légterében átrepülő járművek teszik ki. Tavaly összesen csaknem 960 ezer ilyen repülőgépet navigáltak a szakemberek. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér le- és felszálló repülőgépeivel kapcsolatban is emelkedést mértek tavaly. Emellett csaknem 60 ezer olyan kis repülőgépet is kezelt a léginavigációs szolgáltató, amelyek a regionális kisebb repülőterekről kerültek a légterbe. Február végéig lehet nevezni a magyar mozgókép díjakra, amelyet 22 kategóriában osztanak ki idén júniusban. A magyar filmtermés legújabb darabjait felvonultató MOSZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivált június 18-a és 21-e közt Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendezik meg, ahol 22 kategóriában osztanak ki díjakat a magyar alkotók legújabb játékfilmjei, tévéfilmjei, egészestés dokumentumfilmjei, rövid dokumentumfilmjei, kisjátékfilmjei, egészestés animációi, rövid animációi és tévésorozatai között. A versenybe 2024. március 1-e és 2025. február 28-a között közönség elé került filmekkel lehet nevezni, függetlenül attól, hogy azokat moziban vagy tévében vetítették, streaming platformokon voltak elérhetők, vagy nemzetközi filmfesztiválon szerepeltek versenyzőként, meghívottként. Ezek mellett várják még azokat a produkciókat is, amelyek az idei Mozgó Fesztiválon debütálnak. A nevezési lap és a jelentkezési feltételek részletes leírása már megtalálható a fesztivál honlapján. Csaknem 2 millió forintnyi pótdíjat fizetett be a Rekorder blitzelő egy 48 éves budapesti nő tavaly, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy a Rekorder blitzelőnek 1.977.401 forintot kellett befizetnie, több mint 7 év halogatás után. A 2024-es év pótdíjazási toplistájának második helyezettje egy 40 éves férfi volt, aki több mint 1,5 millió forintot fizetett, a harmadik helyet pedig egy 53 éves nő szerezte meg, aki több mint 1,3 milliós tartozását törlesztette. A legnagyobb összegek több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel, tették hozzá.
Az időjárásról.
Pénteken ritkán bukkanhat majd elő a nap, túlnyomóan borult, párás lesz az idő, köd-szitálás is várható, és ónos szitálás, hószálingózás is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön mikor szedett utoljára antibiotikumot? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Az antibiotikumok használata nagyon kényelmes, olcsó és gyors gyógyulást hoz egy-egy beteg életében, ám a túlzott használatuk életre keltette a szuperbaktériumokat, amelyeket már egyetlen antibiotikum sem tud legyőzni. Mai vendégünk Apjók Gábor posztdoktori kutató, aki azt mondja, a fágok, vagyis a baktérium evő vírusok hozhatják el a megoldást.
Ugye az antibiotikumok, azok szőnyegbombázás, azt rádobjuk egy baktérium populációra, és az válogatás nélkül gyilkolni fog. Egy fág viszont tehát egy-egy baktérium törzset, vagy ritkán annak közeli rokonait fertőzi le. És ami tök jó egyébként, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy kb. Semmi mellékhatásuk nincsen.
Egészen elképesztő történetet is elmesél nekünk mai műsorunkban Apjók Gábor, aki a szegedi szennyvízből kinyert vírussal mentett meg több portugál gyereket.
Hát nem ritkán volt olyan eset, azt hiszem a Portugáliában voltak cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek, akiket antibiotikum rezisztens pseudomonas törzsek fertőztek, és 7 labor próbált nekik fágot találni, és én nem tudom, hogy de nem találtak. Nekünk meg itt elsőre fogta a szegedi szennyvizet, és rögtön lehetett találni egy nem is kevés olyan fágot, amit aztán végül beadtak a gyerekeknek Portugáliába, és ez működött az ő esetükben.
És milyen jövő előtt állnak a fágok?
A fágok és az antibiotikumok, azok nagyon erős szinergizmust mutatnak egymással, tehát erősebbek együtt, mint egyesével külön-külön. Meg ugye nyilván nehezebb egy baktériumnak is zsonglorkodni a rezisztenciával, hogyha egyszer kell a fág és az antibiotikum ellen kifejleszteni a rezisztenciát, főleg úgy, hogy az egyik a másik rovására megy, tehát egy antibiotikum rezisztencia, az nagyon sokszor érzékenyebbé teszi a fágokkal szemben, és vice versa. És hát a közeli jövőben legalábbis valószínűleg ez lesz, hogy lesznek fágok is, meg antibiotikumok is együttesen alkalmazva. Legalábbis ez lenne szerint a logikus következő lépés.
Vendégünk tehát Apjók Gábor, posztdoktori kutató. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A szegedi szennyvízből kinyert fágok, vagyis vírusevő baktériumok mentették meg egy már 400 napja intenzív osztályon fekvő ausztrál beteg életét és több portugál gyereket is. A közös bennük az, hogy szervezetükben olyan baktériumok szaporodtak el, amelyek rezisztensek az antibiotikumokkal szemben. De mit csinál egy fágvadász? Hogyan működnek a fágok? És Magyarországon lehet-e életet menteni fágokkal? Apjók Gábor posztdoktori kutatóval, Erdődy Csenge Diana, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudomány szakos hallgatója, az egyik tanítványon beszélgetett.
Mik azok a szuperbaktériumok?
A szuperbaktériumok igazából ilyen marketing kifejezés azokra a baktériumokra, akik a legtöbb használt, vagy akár az összes antibiotikummal szemben rezisztensek. Igazából ennyi, és emellett virulensek is, tehát nem csak arról van szó, hogy van baktérium, aki el van a talajban és túlél az antibiotikumokkal szemben, hanem aktívan tud betegségeket okozni. Ezeket hívja most a szakma, vagy hát egyébként elég gagyi kifejezés, de ez sajnos megragadt.
És hogyan fejlődhettek ki a jelenlegi orvostudomány mellett, illetve az antibiotikumok már meglétével és alkalmazásával egyidejűleg?
A mostani orvostudomány az aktívan ugye hozzájárult ahhoz, hogy ezek az organizmusok kialakuljanak, hiszen amikor először megtalálták az antibiotikumokat, az nyilván egy megváltás volt, mert előtte mindenféle sületlenségekkel próbálták gyógyítani az embereket ilyen higannyal, vagy amikor mondjuk tuberkulózisosak voltak, kitették a szabad levegőre, és a többi, amiknek ugye több ártalmas hatása volt, mint haszna. És akkor erre jöttek az antibiotikumok, amik kis molekulák voltak, elég könnyű volt őket előállítani, könnyebb volt kiismerni a tulajdonságaikat, és bármire rászórták, azt megölte. Szóval így egy ilyen tényleg egy csodaszer volt, és tényleg egyébként egy hatalmas felfedezés az emberiségnek. Csak ezzel visszajött az orvostudomány, visszajöttek az emberek, és szórták, mint bolond a lisztet mindenre. Szóval biztos mindenkinek van ilyen élménye, hogy elmegy az házi orvoshoz, és antibiotikum, akármi baja van, le van szakadva, akkor antibiotikum, mindenre antibiotikum, és hogyha túl van adagolva valami, az ellen előbb-utóbb lesznek olyan mutánsok, olyan variánsai a kórokozóknak, akik egyre növekvő mértékben képesek lesznek elviselni ezt a antimikrobiális terhet. Először, tehát ez szépen lassan alakul ki. Vagy hát régen szépen lassan alakul ki, most már egyre gyorsabb. Mert ugye mindennek ára van, és a baktériumoknak, hogyha a rezisztenciát fejlesztenek ki, annak általában az az ára, hogy a fitnessük, vagyis az életképesség, a fertőzőképességű csorbát szenved. De manapság már ez nem ez a helyzet. Olyan szintű rezisztenciát képesek kifejleszteni ezek a szuperbaktériumok, amivel nem feltétlenül az életképességük rovására. Ez az egyik. A magának az antibiotikum rezisztencia kialakulásának kétféle mechanizmusa is, mert az egyik az az, hogy a baktériumoknak a genomja az folyamatosan változik, ugye mutálódik, és akkor előbb-utóbb be fognak kapni olyan mutációkat, amik az adott antibiotikummal szemben rezisztenciát biztosítanak számára. Vagy a környezetből szednek össze olyan géneket, amik ezek az antibiotikumokkal szemben ellenállás biztosítanak. Tehát például képesek lesznek kifejleszteni olyan pumpaszerű fehérjéket, amivel ki tudja pumpálni magukból az antibiotikumokat. És ugye a baktériumok azok nagyon gyorsan szaporodnak, tehát nagyon gyorsan képesek is változni. Szóval a laborban igazából egy éjszaka alatt elő lehet állítani a legtöbb antibiotikummal szemben rezisztens. Jó, ez lesarkítva, tehát azért ez nincs így, de laboratóri körülmények között tényleg nem tart tovább pár hétnél állítani bármiféle mutást, ami ellen áll egy antibiotikumnak a természetben. És ez előfordul. előfordulhat, vagy akár egy betegben. Előfordulhat, hogy amikor még a beteg belekerül, akkor még nem rezisztens, de elkezdik neki nyomatni az antibiotikumot, és előbb-utóbb rezisztenciát fog kifejleszteni. Szóval ez folyamatosan aktívan kialakult. Rendszeresen lehet találkozni a hírekkel, havonta, de valamikor hetente kijönnek olyan hírek, hogy itt az új csodaszer, itt az új antibiotikum, ez ellen nem lesz rezisztencia. Közben pedig egyre rosszabb a helyzet, szóval arról van szó, hogy ma már többen halnak meg az antibiotikum rezisztens fertőzésekben, mint a maláriában és az AIDS-ben összesen. És ugye 2050-re pedig azt projektálják, hogy több mint 10 millió halott lesz, ami szinte az ilyen kórokozóknak köszönhető. Szóval egyre romlik a helyzet, de közben meg mindig van új szerek. Hogy ez hogy lehet? Ez úgy lehet, hogy amit úgy kürtölnek szét, hogy antibiotikum rezisztencia nem lesz ez ellen a mi szerünk ellen, azért nem találtak a rezisztenciát, mert nem is akartak. Tehát ilyenkor be lehet menni az adott cikknek, vagy az adott kutatásnak a módszertani részét meg lehet nézni, és egy csapásra kiderül, hogy igazából csak elkummantották az egészet. Valójában ők nem akartak nagyon rezisztenciát találni, és aztán egy hamar kiderül, hogy az ilyen antibiotikumokkal szemben nagyon hamar kialakul rezisztencia. Az egyik leghíresebb ilyen eset, a tigeciklin, az egy, nem tudom már mikor jelent meg, de arról is azt mondták, hogy ez egy csodaszer lesz, azért nem lesz rezisztencia, és kiderült, hogy még az emberben történő alkalmazás engedélyezése előtt már találtak állatfarmokon ellene terjedő rezisztenciát. Úgyhogy ezzel lehet feloldani ezt a problémát. Fölmerül persze az a kérdés, hogy vajon csak az antibiotikumokra támaszkodva adresszálható ez a probléma, az antibiotikum rezisztencia problémája, és most egy tudományos konszenzus az, hogy hát valószínűleg csak az antibiotikumokkal ezt már nem lehet megoldani. Ez jó volt átmenetileg egy adott az emberiségnek egy olyan, hát mondjuk egy jó indulata, egy ilyen 100 éves átmeneti időszakot, amikor a fertőző betegségeket jól tudta kezelni, mert ugye régen még egy papírvágás is akár halálos lehetett, hogyha elfertőződik, de mostanra már annyira felkészültek a baktériumok, hogy csak az antibiotikumokra támaszkodna, azt mondják a tudósok, hogy valószínűleg ez nem orvosolható, és bárki, aki azt mondja, hogy megtalálta az új csodaszert, amilyen nem lesz rezisztencia, az vagy el akar adni valamit, vagy nem tudja, mit beszél, vagy mindkettő. És egyébként látszik is, hogy nincs nagy hite még az ipari embereknek, tehát az ilyen céges embereknek se az antibiotikumokban, mert a legnagyobb gyógyszerfejlesztők, antibiotikumfejlesztő cégek már rég elhagyták a területet. Mert nagyon lassú antibiotikumot kifejleszteni, kialakul ellen a rezisztencia, rohadt sokára térül meg, ezért úgy voltak vele, hogy hát akkor nem kutatunk, akkor megyünk máshova. És most már volt egy ilyen exodus az antibiotikum fejlesztő cégek részéről, hogy ők már nem fektetnek ebbe a területbe.
Mi volt az önök kutatásának fő témája és célja?
Hát nekünk a laborunkban ugye alapvetően kettő kutatási irány van. Az egyik, amiben csak érintőlegesen veszek részt, ugye ez főleg a főnök a Kincses Bálint irányítja. Ez arról szól ugye, hogy fölmérni, hogy a különböző szuperbaktériumok, amik terjednek akár világ, akár kontinens szerte, azok nagyon variábilisak. Tehát a baktériumok, ugye általánosságban a kórokozók, azok rengeteg félék lehetnek. Ami ugye a fák terápia egyik gyenge pontja, majd később rátérünk, hogy miért, és meg is akadályozza, hogy ipari mértékben alkalmazni lehessen, mert ugye azt még előjárva el lehet mondani a fák, hogy nagyon specifikusak. Ugye az antibiotikumok, azok szőnyegbombázás, azt rádobjuk egy baktérium populációra, és az válogatás nélkül gyilkolni fog. Egy fág viszont tehát egy-egy baktérium törzset, vagy ritkán annak közeli rokonait fertőzi le. És ami tök jó egyébként, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy kb. Semmi mellékhatásuk nincsen, és ennek is köszönhető, ők nem fognak mindent megölni, tehát a mikrobiom jótékony tagjait azt nem fogják bántani, csak azt, akit megcélzunk, de mivel a baktériumok azok elképesztően diverzek, és változékonyak, tehát nem csak az, hogy sokféle van, de folyamatosan változnak, nagyon könnyen megeshet, minden egyes páciens új fágot kell keresni, ami az adott baktérium törzset ugye fel, tehát például a szalmonellával, ha jól tudom, 2600 féle típust ismerünk, és ezek folyamatosan evolválódnak, megváltoznak. Szóval ez a specifitás, ez hátrány is. Annak a kutatási iránynak a célja, hogy felmérje, hogy mik terjednek ország, tehát milyen régióban jellemzően milyen baktériumtörzs típus található, hogy fölmérjék, előre összerakjanak egy ilyen fák koktélt, és ne kelljen minden egyes paciens előtt lecsekkolni, hogy milyen baktériumtörzs fertőzte, hanem mivel ez a beteg ebben a régióban fertőződött meg, valószínűleg ez a baktériumtörzs fertőzi, és akkor már ott lehet is neki adni a fák koktélt. Ez az egyik irány. A másik irány, azt főleg én irányítom, az pedig igazából a fágok és az emberek kapcsolatát vizsgálja. Nem hangzik olyan izgalmasan, de az, méghozzá azért, mert amikor a fágokat beadjuk az emberekbe, hogy megöljék a baktériumokat, a szuperbaktériumokat, akkor van, hogy működnek, van, hogy nem. És amikor nem működnek, akkor ez tök könnyen előfordul, hogy azért, mert az emberi szervezettel a fágok amúgy általában nem feltétlenül kompatibilisek. Tehát vagy az immunrendszer ismeri föl, vagy a fágok nem képesek eljutni abba a szövetből, a fertőzés van, vagy eljutnak oda, de ott nem képesek hatni. Mert mondjuk olyan ágensek, mondjuk ilyen nyák van ott, ami valamiért gátolja őket a működésben. Tehát azt gondolhatná az ember, hogy a fágok számára az emberi test az egy ilyen viszontagságos környezet. Viszont azt is tudjuk, hogy az emberi szervezet az tele van fágokkal. Annyira, hogy több fág van bennünk, mint emberi sejt, és durvábban beszövik ezek a fágok az emberi testet, huzamosabb ideig, mint akár a baktériumok. Tehát nincs olyan szervünk, olyan porcikánk, ahol legalább a fágok legalább a nyomat nem lehetne megtalálni. Szóval nem csak a bélben vannak jelen, hanem jelen be tudnak jutni az agyunkba, tudnak jutni a véraigáton, a tüdőben, a gerincelő folyadékban, a májban, mind a véráramban, tehát mindenhol megtalálhatóak. Ja, és nem csak passzív megfigyelők, hanem aktívan interaktálnak az emberi szervezettel. És ami fontos, hogy képesek arra, hogy a saját hosszú távú aktivitásokat valahogy, nem tudjuk, hogy hogyan még, biztosítsák az emberi szervezeten belül. És hogyha fel tudnánk fedezni ezeket a faktorokat, ahogy ezt csinálják, akkor azt jelenteni, hogy a terápiásan alkalmazható fágokat is fel tudnánk ruházni ezzel a képességgel, hogy ne az legyen, hogy beadjuk, és akkor mondjuk kitisztulnak vagy nem hatnak, hanem úgy génmódosítjuk őket, hogy mondjuk erős terápiás hatást fejtsenek ki a bélben. Például nagyon sok baktérium a sejtek az emberi sejtek belsejébe elbújik, és ott antibiotikummal is nehéz elérni őket, de ha elérjük őket, akkor ugye rezisztensek ellene, szóval ez nagyon problémás. Bizonyos fágok viszont képesek levadászni a sejten belül is a gazda baktériumot. Nem feltétlenül azt a gazda baktériumot, hogy mi akarunk, mert nem feltétlenül az a fág, de hogyha felismerjük, hogy ezt hogy csinálják, akkor felruházhatjuk azt a fágot, amit mi használunk azzal, hogy utána menjenek a sejt belsejébe a baktériumokat, és azt ott kitakarítsák, és akkor így gyógyító hatást elérve. Tehát ez a másik irány, amit vizsgálunk, másik irány is két másik irányba ágazik szét. Az egyik az, hogy olyan fákat állítsunk el, amik át tudnak jutni a véraigáton, vagy fertőzéseket kezeljünk, vagy akár képesek legyünk olyan terapeutikumokat átjuttatni a véraigáton, amik egyébként nem lennének képesek átjutni, viszont elég potens terapeutikumok lehetnének, csak nem jutnak át a véraigáton, mert az egy nagyon szelektív barrier, az a gyógyszerek 99%-át az kiszűri, ami elég nagy szívás, mert akkor egy csomó mindent nem lehet kezelni, de a fágok meg egy csomó meg át tud jutni. És hogyha meg tudjuk állítani egy fágot, hogy át tudjon jutni, akkor egyrészt a véraigáton túl is tudjuk kezelni a baktériás fertőzéseket, de akár a fágokra rá tudunk aggatni olyan gyógyszereket, amiket át tudnak vinni, hogy mindenféle más problémát kezeljenek. A másik irány pedig az, hogy bélfertőzéseket okozó baktériumokat célzunk olyan fágokkal, amelyek képesek letapadni a bélfalra, és aztán bejutni a humán sejteken belőle, hogy onnan kitakarítsák a kórokozókat.
Ez a fágterápia, ez, ha jól tudom, hazánkban még nem engedélyezett. Ennek mi az oka?
Hát ennek az az oka, hogy nem végzik a szabályozószárak a munkájukat. Én tudom, hogy most ide egy professzionális válasz kéne, de az a helyzet, hogy amikor már emberek halnak meg, miközben ott a hűtőben egy potenciális megoldás, én azt mondom, hogy ebben bele kell állni, és az a helyzet, hogy mivel kísérleti szernek számít, ezért akkor se hajlandóak, és nem az orvosok egyébként, azt hozzá kell tenni, tehát nagyon sok orvossal vagyunk kapcsolatban, és a legjobb szándékkal és lelkesedéssel állnak ez az egész kérdéshez. Hanem amikor engedélyeztetni kéne, akkor ugye eddig nálunk, a mi esetünkben mindig elhasalt, és nem nagyon találunk erre felületet, hogy ezt hogy lehetne kezelni. Persze a fágterápia messze nem tökéletes, hát nem nagyon sok, de azért van egy-két buktatója, tehát például lesz, hogy nagyon specifikusak, de az biztos, hogy messze nincsen kiaknázva. Tehát majd a későbbiekben rátérünk, amikor konkrétan külföldre tudtunk ugye fákat juttatni, hogy gyógyítsunk konkrétan betegeket, és elég necces helyzetekből tudtak ki a betegeket, de közben meg itthon ezt nem tudjuk ugyanezt elérni, mert egyszerűen nem akarják megteremteni a jó környezetet. Amit megpróbálnak csinálni az, hogy olyan szabályozási keretrendszerbe tuszkolni a fágterápiát, ami nem a fákra lehet kitalálva. Ami azért baj, mert a fág, tehát a fágok az ugye azok bakteriális vírusok, tehát olyan vírusok, amik baktériumokat esznek. Ezért fág, mert baktérió, fág, és a görög szó, hogy enni. Tehát baktérium evő tulajdonképpen. Tehát ezek vírusok, nem gyógyszerek. Tehát egy gyógyszer az ugye egy molekula, vagy egy vegyület, vagy valami ilyesmi. Arról ki lett találva egy csomó jó keretrendszer, hogy akkor kell klinikai fázis, már általánosan hat, akkor hogy lehet ezt reprodukálni, meg minden, de a fágok, ugye vírusok, biológiai entitások szaporodnak, már hogy így tudnak propagálni, nyilván amikor megfertőznek egy bacit, akkor megölik, és belülük sokkal több lesz. Mindeközben tudnak evolválódni, tehát folyamatosan változtatni a genetikai állományokat, tehát egy élő szervezetek. És nagyon specifikusak, tehát personalizált antimikrobiális ágensek tulajdonképpen. És erre nincsen keretrendszer, de megpróbálják olyan keretrendszerbe beletenni, ami nem rájuk lett kitalálva, ami egyrészt azt is ellehetetleníti, hogy normálisan lehasználni lehessen őket, és azt is ellehetetleníti, hogy a tényleges terápiás potenciáját felmérjük a fák terápiának. De most nem az egyetlen, de a legjellemzőbb keretrendszer az a compassionate usage, vagyis a könyörületes eljárás, így Európa meg úgy világszerte, ami azt jelenti, hogy már semmi nem működik, úgyhogy engedélyezzük meg ezt a kísérleti eljárást, hogy akkor jó, akkor rányomtuk a világ összes antibiotikumát, meg megpróbáltunk már mindent, nem sikerült, és akkor ő vagy a jogi képviselője, vagy a felelős. De a lényeg, hogy valaki aláírta, hogy jó, akkor tessék, ezt nyugodtan próbáld meg, és akkor ilyenkor ez a könyörületes eljárás címszólalt, ezt meg lehet próbálni. Tehát ez tulajdonképpen, hogyha le akarjuk fordítani, ez azt jelenti, hogy már úgyis meghal, csinálj, amit akarsz, aztán vagy lesz valami, vagy nem. Ez a könyvetes eljárás igazából. De a felterápia még így sokszor működik. Tehát, hogy ez tök jó, és ezek csodálatos eredmények, viszont egyáltalán nem alkalmasak semmilyen szinten arra, hogy ebből bármilyen információt extrapoláljunk. Tehát mi van, hogyha most működik egy felterápia, mondjuk kijött egy ausztrál gyereket 400 nap után ugye a intenzívről. Tök jó. Ugyanaz a fák koktél, ez mi ellen lesz jó? Ugyanaz a fák koktélt kire lehet alkalmazni, kire nem? Ugyanaz a fák koktél, ez hogy viselkedik különböző paciensekben? Mennyire nehéz egy másik paciens, aki hasonló tünetekkel rendelkezik, de egy másik baktériumtörzs fertőzi, az ellen a baktériumtörzsel hol érdemes és milyen fágot találni? Abszolút nem. Ezek ilyen utolsó pillanatból kirántjuk a halál torkából, örülünk neki, vagy nem. Mert persze olyan is van, hogy nem működik, amikor tényleg teljesen mindegy. Ez a szabály, és ez nem Magyarország specifikus probléma egyébként, azt is szeretném hangsúlyozni, de azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon abszolút lehetetlen. Nincsen megtiltva, de nem lehetséges, szóval akár be is lehetne tiltva. De külföldön se könnyű menet átvergődni a bürokratikus labirintuson, és az egyik leghíresebb ilyen eset, ez a Mallory Smithnek az esete, aki egy olyan beteg volt, aki volt egy alapbetegsége, és erre még bekapott egy antibiotikarezisztens fertőzés, egy burkholdéria fertőzés. És mivel volt egy alapbetegség, tüdőtranszplantációra lett volna szüksége. De mivel volt fertőzése, ezért a transplantációs lista aljára sorolták be, ugye érthető módon. Ugye nyilván azért küzdtek az orvosok, meg a szülők, hogy eltávolítsák ezt a burkholdéria fertőzést, hogy kaphasson új tüdőt. De ezek az antibiotikumok nem hatottak, és a szülők éveken keresztül nyomatták, hogy hadd használjunk fák terápiát, látjuk, hogy itt van, de egyszerűen a szabályozószervek nem engedték, egészen addig, amíg a lánynak addig romlott a helyzete, hogy már nem választás kérdése volt, hanem muszáj volt valamit kitalálni, és ezért nem életjavító szempontból kellett volna neki új tüdő, hanem azért, mert nem sokára meghal. Ez utolsó pillanatban a szabályozószervek engedélyezték, hogy na jó, hát akkor az orvosokkal, meg az akadémikusokkal, de főleg akadémikusokkal, tehát itt még az orvosok sem voltak túlságosan nyitottak ebben az esetben, hogy az akadémikusok keressenek fágokat ezzel ellen a fertőzés ellen, és ő találtak, és beadták, de mikor beadták, másnap reggelre a lány meghalt, mert olyan későn kapta meg. Viszont, mire a boncasztalra került, addigra a lányból a fágok, a fertőző baktériumok nagy részét már kitakarították. Ha pár órával, ha napokkal, nem tudom, de nagyon kevéssel korábban kapja meg, akkor ez le van írva a boncolási jegyzőkönyvbe, ha hamarabb kapta volna meg, akkor nagy valószínűséggel most is élne. És persze lehet diplomatikusan megközelíteni ezt a kérdést, hogy edukálni kell, információval kell látni a szabályozószerveket, de nem, minden ott van, nagyon több mint 110 évnyi szakirodalom áll rendelkezésre a fákterápiáról, a nagy a baj, ezen a ponton itt meg kéne alkotni a keretrendszert, ahol a fákat egyszerűen használni, tehát normálisan vannak szabályozva, és egy olyan rendszert, ahol föl lehet mérni a határait is fákterápiának, és hogy melyik részén kell javítani. Persze ezekről vannak elképzeléseink, de ez eddig hiányzik. És külföldön csak annyiban vannak előrébb, hogy a könnyörületes eljárás keretében lehet használni a fákat, kb. Ennyi. Most Ausztráliában, ugye ott egy fokkal azért jobb a helyzet, meg Amerikában is egyébként. Tehát Ausztráliában van egy külön kidolgozott protokoll, tehát az, amikor én kiküldtem a fákat Ausztráliába, az volt január 19-én idén, és február végén már le is ment az egész terápia. Európában ez akár több hónapig tart, ha egyáltalán engedélyezik. Úgy, hogy általában olyan betegekről beszélünk, akik mindjárt meghalnak. Abszolút. Kell kutatni, kell kutatásfejlesztést végezni, de hiába fogjuk minden hátulütéjét orvosolni a fágoknak, az önmagában nem lesz elég. Egy új jogi keretrendszer kell, és amíg ez nincs meg, addig fejükre kenhetjük az egészet.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Apjuk Gábor posztdoktori kutatóval. Maradjanak az Európa Rádióval.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Idén csaknem tízszer annyi határsértőt fogtak el az év első két hetében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 egyik műsorában. A főtanácsadó azt mondta, tavaly az első két hétben 60, idén 490 határsértőt fogtak el. Bár a téli időszakban a korábbi években csökkent az érkezők száma, ma már az embercsempész szervezetek horribilis bevételeiknek köszönhetően fejlesztik szolgáltatásaikat, megszervezik a migránsok szállítását, elhelyezését, étkeztetését, az okmányhamisítást, terepfelderítést. Elmondta, a korábbi csökkenés a szerb és a magyar határőrizeti erőknek volt köszönhető, így a Frontex adatai szerint tavaly inkább a Görög-szigetek felé irányult a migráció. Bakondi György szólt arról is, hogy nemrég a svéd miniszterelnök beszélt arról, hogy jobban kellene őrizni az unió külső határait, és azokon kívül kéne a táborokat létrehozni. A főtanácsadó hozzáfűzte, Olaszország már megállapodott Tunéziával, Marokkóval és Líbiával az onnan induló migráció csökkentéséről, Albániával pedig arról, hogy odaviszik a tengerből kimentetteket. Anglia is keresi a megoldást, a Schengeni övezetben pedig már 8 ország visszaállította a határellenőrzést, tette hozzá Bakondi György. Január 15-től hatályba lépett az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény végrehajtási rendelete, amely fontos lépés a mezőgazdaság generációs megújulásának elősegítésében, a generációk együttműködésének ösztönzésében és a gazdatársadalom fiatalításában. Ezt a folyamatot a kormány a már működő gazdaságok fiatalok számára történő könnyített átadási lehetőségének biztosításával és a kapcsolódó szabályozás folyamatos fejlesztésével is támogatja, közölte az Agrárminisztérium. Kiemelték, egy-egy teljes gazdaság átadása egyetlen szerződés aláírásával megvalósulhat. Hangsúlyozták, a gazdák jelzéseit meghallgatva, a kormány egyszerűsítéssel támogatja a családi gazdaságok zökkenőmentes átadását a generációk között. A fiatalítás, családon belüli átadás maguknak a gazdáknak az igénye, hiszen az egyéni gazdálkodók majdnem kétharmada 55 év fölötti, többségük 63 évesnél idősebb. A törvényi szabályozás mostani módosításának központi eleme, a gazdaságátadás időpontjának szabályozása, és ennek révén annak biztosítása, hogy a gazdaság valamennyi vagyoneleme egyszerre egy időpontban szálljon át a gazdaság átvevőre. 2025 a családok és vállalkozások éve. A kormány azon dolgozik, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, így a családoknak minél több jövedelme legyen, emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Már elindult a fordulat, de 2025-ben a kormány támogatásával tovább javulhat a családok helyzete, ismertették. Ennek érdekében a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, melynek kiemelt célja a jövedelmek vásárlóerejének növelése és a megfizethető lakhatás biztosítása. Mint arra felhívták a figyelmet, a családok életében már láthatók a fordulat jelei, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, míg az inaktívak száma rekordalacsony. Az akcióterv részeként történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodás is született. 2027-ig a minimálbér 40%-kal emelkedik, az inflációt pedig alacsonyan tartja a kormány, így a családok egyre többet költhetnek, jelentősen nő a családok jövedelmének vásárlóereje. A megfizethető lakhatás és a családok otthonteremtésének támogatása érdekében a kormány többek közt elindította a 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújtó vidéki otthonfelújítási programot is. Új történelmi csúcsot ért el Magyarország áramfogyasztása szerdán, elsősorban a hideg idő hatására megnövekedett fűtési igény miatt. A mostani fűtési szezonban már másodszor dőlt meg a rendszerterhelési rekord november után, írja a Portfólió. A magyar villamosenergia rendszer terhelése szerdán a késő délelőtti délkörüli időszakban 7500 megawatt fölé emelkedett a hideg borús időben. Az új rekord kialakulása mindenek előtt a fűtési célú villamosenergia igénynek tulajdonítható. Ebben fontos szerepet játszik az elektrifikációs trend is, melynek értelmében a villamosenergia alapú megoldások a fűtés területén is egyre inkább terjednek. Az elektromos fűtés, elsősorban a hőszivattyúk, illetve a szintén ezek közé sorolható, nyáron hűtésre használt klímaberendezések egyre több helyen váltják ki a földgáz alapú megoldásokat. A rendszerterhelés alakulását befolyásolja a gazdasági termelés is. Ezt jelzi, hogy a rekordok kizárólag hétköznapokon születnek, a hétvégékre pedig jellemzően visszaesik a felhasználás.
Az időjárásról.
Pénteken ritkán bukkanhat majd elő a nap, túlnyomóan borult, párás lesz az idő, köd-szitálás is várható, és ónos-szitálás, hószálingózás is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Megígézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
A világon nincsen párja, szerelmünket megcsodálja, az ég, a föld, a madár. Kedvem néznek rám. Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ebben a fa tetején? Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha együtt nézzük a bújtan,
történet, hogy a szemed megigézett, tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet, mosolydobtam az ég alatt. Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején? Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha együtt nézzük a múltat, az ég alatt, csak egy karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a fál meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Tiszta szépen látszani? Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején? Órák hosszat néztük fentről a
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a fágokról. Itt van vendégünk Apjó Gábor, posztdoktori kutató, vele pedig Erdődy Csenge Diana, a Szegedi Egyetem kommunikáció szakos hallgatója, az egyik tanítványom beszélgetett.
A fág terápiával kapcsolatosan ennek van bármi veszélye effektíve az emberre, vagy az a legnagyobb veszély, hogy maximum egyes esetekben nem bizonyul hatékonynak?
Több mint 110 szakirodalmi adat van, és nem igazán ismert semmilyen komoly mellékhatása magának a fák terápiának. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan fák, amik ne tudnának ártalmasak lenni, csak pontosan tudjuk, hogy mire kell odafigyelni, vagy miket kell, milyen fákat kell kiszűrni az alkalmazási listából. Szóval például vannak olyan fákok, akik nem rögtön megölik a baktériumot, hanem helyette bejutatják ugye a DNS-üket a baktériumba, és az beépül a baktériumba, és akkor az ott a baktérium együtt szaporodik, aztán vagy környezeti ilyenre, mondjuk, hogyha stressz hatás éri a baktériumot, vagy túl sokan vannak, vagy ilyes, akkor bekapcsol, és kinyírja. Ez ugye nyilván terápia szempontból nem jó, mert nem akarjuk megvárni, hogy még tovább szaporodjanak a baktériumok egyrészt. Másrészt meg ilyenkor a fáok fel is tudják ruházni mondjuk előnyös tulajdonságokkal a baktériumokat. Vannak olyan fáok például, akik, hogyha beépülnek egy baktériumba, segítenek neki abban, hogy elkerülje az immunrendszert. Tehát azok a fáok, akik erre képesek, ezeket könnyen észre lehet venni, mert tudjuk, hogy ezt hogy csinálják. Ez a ilyeneket csípőből kihajítjuk, hogy jó, akkor ez így használhatatlan ebben a formában. Tehát oda kell figyelni mondjuk tucat szempontra, hogyha ezeket egy fág teljesíti, tehát ezeket elég hatékony, nem hordoz olyan genetikai elemet, ami ártalmatlan, például nem hordoz rezisztencia géneket, vagy virulencia géneket, vagy toxinokat, vagy ilyesmi, ha nem tud beépülni. Szóval van egy ilyen lista, de hogyha ezeknek megfelel, akkor nincs ismert káros mellékhatása az ilyen fágoknak. Szemben ugye az antibiotikumokkal, ami minél potensebb, az annál károsabb is. Tehát az ilyen legerősebb antibiotikumok, azok már konkrétan az idegrendszert is képesek roncsolni, tehát vesekárosító hatása van. Szóval ezért is duplára az, hogy amikor egy beteg, aki egy antibiotikum rezisztens baktérium fertőz, még kapja az antibiotikumot is, ami nem hat, csak közben még roncsolja magát a beteget. Fáoknál ilyen még nem volt megfigyelve. És tényleg valóban az a legnagyobb veszélye, az immunrendszer mondjuk felismeri. Olyan mértékben nem, hogy mondjuk szeptikus sokkot okozza, vagy ilyesmi, de olyan mértékben igen, hogy kitakaríthatja az emberből, még miatt az elérni a terápiás hatását. Vagy a fág nem hat, vagy amit már korábban beszéltünk persze. Szóval inkább erre kell odafigyelni. Persze folyamatosan monitorozni kell, mert nem lehet kizárni semmit, de azért azt mondom, hogy ha 100 év után nem találtunk semmit, akkor azért nagyobb bizadalommal lehet fágok irányába fordulni, miközben az antibiotikumokat meg pumpáljuk a betegekbe, amikről viszont tudjuk, hogy rohadt károsak tudnak lenni.
Az emberek nagyon régóta úgy tudják, hogy ha valami probléma van, akkor antibiotikum, az orvos antibiotikumot ér fel, és hogy ezt a beidegződést, ezt fel lehetne oldani bennük azzal, hogy megfelelő tudományos kommunikáció mellett effektíve tanítani őket a fák terápiáról. Tehát ön szerint az emberek valójában azt, hogy ők fák terápiás kezelésnek vessék alá magukat, ezzel lenne bármi probléma?
Kellettem mondani, hogy az orvosok, legalábbis itt Magyarországon, az biztos, hogy szinte semmit nem mondok a fák terápiáról. És ez nem az ő hibájuk, ez nincs benne az oktatásban. Több olyan szakdolgozom is van, aki orvosira jár, több orvossal is beszéltem erről, egyszerűen nem az oktatási anyag része. Tehát a fágok ugye egyáltalán, ha jól tudom, annyit tanulnak fágokról, hogy onnan jön a sigatoxin, ami ez egy toxikus gén, amit egy fágoktól kapott meg egy kórokozó. Ennyi. Ennyi az összes minden, amit a fágokról leadnak, ez egy semmi. Tehát, hogy erről nem is tudnak kb. Egyáltalán. Viszont az a becsületükre szóljon, hogy amikor hallnak a fágterápiáról, akkor nem felhúzzák az órukat, hanem inkább lelkesek. Viszont a fágterápia még nagyon nem tartott, hogy azt olyan szinten lehessen alkalmazni, mint az antibiotikumokat. Az ember megy egy házi orvoshoz, és mondjuk ott megfordul napot, 200 ember, nem tudom mennyi fordul meg ott, de ahogy elnézem a várótermeket, biztos elképesztően sok. Az antibiotikum felírása egy alapból, az ugye nem hiába idegződött be a házi orvosoknál, egyszerűen túl vannak terhelve, vagy valami elképesztő módon, és az antibiotikum ma nagyon nem lehetett még régebben mellé lőni. Most már ez nem igaz, és szerencsére most a legtöbb ember is most már annyira azért kapizsgálja, hogy van valami baj itt az antibiotikumokkal, hogy azért már felhúzza a szemöldökét, amikor a virális megfertőzésekre is antibiotikum antibiotikumot íratnak fel ugye azért az orvosok. Ezt ugye egy ideig azzal védték, hogy jó, hát az írunk fel virális megfertőződésekre antibiotikumot, annak ellenére, hogy a vírusokra nem hat az antibiotikum, hogy a másodlagos fertőzéseknek az elejét vegyük. De erről hamar kiderült, hogy ez egy ökörség. Tehát ilyen, legtöbb, nem ez volt a megfontolás, mert a legtöbb esetben nem is olyan antibiotikumot írtak fel, ami az adott jellemző felülfertőzés ellen egyáltalán hatna. Szóval ez csak egy nagyon béna érv volt. Igazából csökkenteni kéne valahogy egyrészt az orvosok terhelését is, de másrészt meg az orvosoknak kevesebb dologra kéne fölírniuk antibiotikumot. Mert ha mindenre fölírják, akkor az elősegíti az antibiotikum rezisztencia terjedését. Ugye régen akkora méreteket is öltött, hogy az állatfarmokon akkor is kaptak az állatok antibiotikumot, amikor semmi bajuk nem volt, csak megfigyelték, hogy ha antibiotikumot tömik az állatokat, akkor nagyobb lesz a testtömegük. És ezért akkor is kapták, amikor úgy semmi bajuk nem volt, és akkor megkérdezték, hogy jó lesz, miért csinálod, haver. Mondták, hogy hát megelőzési jelleggel, persze, nem megelőzési jelleggel, testtömegnövelés, ez most már, ha jól tudom, az Európai Unióban ez már be van tiltva, de hogy ilyen szinten túl van használva az antibiotikum, rettenetes módon túl van használva, és szerintem az orvosok ezt amúgy tudják, tehát hogy ezt a fájterápiától függetlenül, ezt ők tudják szerintem manapság már, hogy ez így nem jó, csak egyszerűen mi a más alternatíva. Tehát, hogy valaki bemegy oda egy jellemzően fertőző betegségre mutató vagy utaló tünetekkel, arra érthető, hogy felírnak antibiotikumot, csak ez egy jó kérdés, ezzel mit lehetne kezdeni. Lehet azt mondani, hogy persze, hogy kevesebb antibiotikumot használjanak nyilván, de ez nem lesz megoldás. Tehát ez megoldás nem fog jelenteni, ez elodázza egy kicsit a problémát, és nem is nagyon szerintem. Hát igen, alternatívákon kell dolgozni, nincs mese igazából. Ez a fájterápia legígéretesebb, azt hozzá kell tenni. Vannak egyéb alternatívák is, azok még így ott se állnak, mint a fájterápia. Egyébként valószínűleg a rövid távú megoldás az lesz, hogy a fájok és az antibiotikumok együttes alkalmazása fogja a rövid távú megoldást jelenteni, mert a fájok és az antibiotikumok azok nagyon, nagyon erős szinergizmust mutatnak egymással. Tehát erősebbek együtt, mint egyesével külön-külön. Meg ugye nyilván nehezebb egy baktériumnak is zsonglörködni a rezisztenciával, hogyha egyszer kell a fág és az antibiotikum ellen kifejleszteni a rezisztenciát, főleg úgy, hogy az egyik a másik rovására megy. Tehát egy antibiotikum rezisztencia az nagyon sokszor érzékenyebbé teszi a fágokkal szemben, és viceversa. És hát a közeli jövőben legalábbis valószínűleg ez lesz, hogy lesznek fágok is, meg antibiotikumok is együttesen alkalmazva. Legalábbis ez lenne szerintem a logikus következő lépés. Tehát persze lehet, hogy egyáltalán nem ez lesz. Az antibiotikumok azért is, meg a mellékhatásaik azok nagyon kevéssé vannak hangsúlyozva. Tehát az, hogy ellőlik azokat a baktériumokat is, amik egyébként konvenzalisták, szóval a természetes mikroflóra részei, az például egy nagyon nagy probléma, de ezerféle problémát okozhatnak, úgyhogy hát megfontoltabban kéne őket alkalmazni. Ja, de alternatíva hiány, ez ugye nagyon nehéz kérdés, hogy akkor most írjanak föl, vagy ne írjanak föl, nyilván írjanak föl, mert mellékhatások ide vagy oda, azért valamit kell adni, és az antibiotikum azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy elképesztően csodálatos felfedezés az emberiségnek, tehát megszámlálhatatlan emberi életet mentett meg, és azért kell dolgozni új megközelítéseken, mert már ez sajnos nem feltétlen hat, ami már azért mondom, 2019-ben majdnem 2 millió ember bizonyítottan ilyenbe halt bele, már mint antibiotikum rezisztens fertőzésben, szóval ezen a ponton már azért fel kéne pörgetni a kutatásokat.
A fágok ellen létrejöhetnek-e akkor úgy mondom, hogy olyan szuperbaktériumok, amik fágrezisztensek?
Persze, persze, és ugye ez a nagyon fontos. Minden ellen lesz rezisztencia, mindig. Olyan nem, hogy nincs. A fáknak az az előnye, hogy nagyon könnyebb, abszolút jelen van ez a probléma, nagyon könnyen kialakulhat ellenük rezisztencia, viszont a fágok, biológiai entitások ezért képesek erre reagálni. Tehát ugye a vacik és a fágok, azok évmilliárdok óta vívják a molekuláris csetepatéjukat, mindig az egy kifejez rezisztenciát, akkor a fágra reagál, erre reagál a bacér, reagál a fág. Tehát a fágot lehet viszonylag egyszerű kísérletekkel adaptálni az ellen a törzs ellen, ami rezisztenciát fejlesztett ki ellene, de akár direktbe belenyúlhatunk genetikai módosítással, mert áttörjük a fág rezisztenciát, illetve mivel fágokat amúgy elég könnyű találni, ezért simán meg lehet azt csinálni, hogy tehát 2-3 hét alatt találunk annyi fágot, amennyi ellen egyszerűen nem fog tudni egyszerre a baktérium védekezni. Szóval, hogyha van egy beteg, és akkor fertőzi, nem tudom, X baktériumtörzs, akkor ő nagyon nagy esély a környezetből lehet izolálni elég gyorsan többféle fágot. És ugye ezt az antibiotikumokkal ezt nem lehet eljátszani, tehát egy antibiotikum kifejlesztése az éveket vesz igénybe. Új fágokat találni, mondjuk akár tucat fágot találni, néhány hét. Tehát nyugodtan lehet eszetlenül szórni a fágokat a betegbe, mert ugye nem fogják bántani a mikrobiomot, a beteg nem lesznek rossz hatással, és hogyha még esetleg ellenük is rezisztencia alakulnak ki, akkor talán még egyet, vagy módosítjuk a már meglévőket. Silver bullet-nek nevezett hipotetikus antimikrobiális szer, ami ellen nem lesz a rezisztencia, ez egy tévút, olyan antimikrobiális szer kell találni, ami szintén tud adaptálódni, ami folyamatosan tud reagálni arra, hogy ilyen rezisztencia lesz, mert az mindig lesz. Pont tegnap is volt egy ilyen hír, megjelent az új csodaszer, nem tudom már mi volt a neve, hogy és ellene nem lesz rezisztencia. Ez ugyanolyan hülyeség, mint amikor mondják, hogy megvan a rák ellenszere. Ugye a rák, ami egy betegség csoport, elképesztően sok fajtája, iszonyatosan divers csoport, tehát a rák ellen soha nem lesz gyógyszer, mint ahogy nem lesz rezisztenciamentes antibiotikum se soha.
Ezzel a fák terápiával sikerült-e olyan kezeléseket végrehajtani, amik teljesen hatékonynak bizonyultak?
Persze, van egy ilyen honlap, akik, amikor vannak, tehát a fák terápiára szükség van ez a könnyűrületes eljárás alatt, akkor ugye ez igazából úgy zajlik, hogy nem az orvosok szerzik be általában, legalábbis régen nem ők szerezték be a fákat, hanem rábízták mondjuk a paciens szüleire, vagy szeretteire, vagy az akadémikusokra, hogy akkor jó, akkor szerezzétek be, és akkor mi a végén beadjuk, hogy be tudjátok bizonyítani, hogy ez biztonságos. És akkor ilyen Twitteren, meg ilyen helyek ment a felhívás, hogy valaki adjon már fágot, és akkor de volt, hogy így is reagáltak rá emberek, és akkor létrejöttek ilyen közösségi oldalak, az egyik az a leghíresebb, az a Phage Alert System, ami igazából egy Phage Directory-nek nevezett ilyen fágos websitenek egy ilyen aloldala. Mindenféle van, de itt ez a Phage Alert weboldalon, ezen lehet látni aktuális felhívásokat, mondjuk Ausztráliában, itt egy beteg, sürgősen szükség lenne fágra, mert olyan Klebsiella fertőzésben szenved, amit antibiotikumon tudunk kezelni, és akkor igazából bárki jelentkezhet, és én szerencsére vagyok, hogy a kincses laborban abban a helyzetben, hogy van olyan infrastruktúra, hogy én így hobbiból a munkám felül tudok ezekre jelentkezni. Ezekre így mind jelentkezek. Ártani nem fogok vele, max nem találok semmit. Csak az a helyzet, hogy a szegedi szennyvízben, ahol mi dolgozunk, abban én nem tudom, mi van, de hogy eddig ott abban mindenre találtunk fágot. Hát nem ritkán volt olyan eset, azt hiszem a Portugáliában voltak cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek, akiket antibiotikum rezisztens pseudomonas törzsek fertőztek, és 7 labor próbált nekik fágot találni, és én nem tudom, hogy de nem találtak. Nekünk meg itt elsőre fogta a szegedi szennyvizet, és rögtön lehetett találni egy nem is kevés olyan fágot, amit aztán végül beadtak a gyerekeknek Portugáliába, és ez működött az ő esetükben. Igazából az a nehéz ebben, hogy a külföldi orvosok minden előnyi ellenére nagyon sokszor rohadtul nem tudnak kommunikálni. Tehát, hogy van, aki szépen beszámol a paciensekről, hogy akkor ez sikerült, most éppen így áll, meg úgy áll. Van, aki meg szimplán ghostol, és akkor így elküldöm neki a fágot, ez pont egy svájci doktor volt, elküldöm neki a fágot, ami láttam, hogy hatott, és akkor így nem reagált semmire. És most nem tudjuk, hogy ez most működött, nem működött, de a legutóbbi eset, ami egyben a legdurvább is, ugye az ausztrál srác, aki 400 napig volt az intenzíven, mint utóbb kiderült. De amikor én erre jelentkeztem erre a fágvadászatra, akkor ez úgy szokott történni, hogy előtte megbeszéljük az orvosokkal Zoom-on szintén, tisztázzuk, hogy én pontosan mennyi minden meg miket fogok csinálni, és akkor elküldik nekem a baktérium törzset ide Magyarországra, én itt a baktérium ellen meg fogok találni hatékony fágkoktélt, azt lekarakterizálom, szekvenálom, tehát megnézem, hogy mennyire hatásos, mindent kicsekkolok, hogy minden feltételnek megfeleljen, és akkor küldöm nekik. Na most ez a legutóbbi Zoom megbeszélés az új zajlott, hogy mondták, hogy hát igazából ez most vagy működik, amit küldök, vagy ennyi volt. Úgyhogy az egy elég necces dolog volt. Azt tudtam, hogy necces volt, és aztán utána írták, hogy ez úgy volt, hogy december 29-én kaptam meg a törzseket. Január 19-én már úgy voltak kint Ausztráliában, hogy le voltak karakterizálva. Ez azért nagy szám, mert ilyen más gyógyszer nem tud. Tehát milyen másik gyógyszer az, amit a világ másik végére úgy tudok elküldeni, hogy teljesen ki van ismerve, és 2 hete még nem volt ismert ez a vírus típus. De általában ugye a fágok olyan változékonyak, hogy nagy esélye, amikor az ember fágot, ez egy új fajta, eddig nem megfigyelt vírus lesz. Na minden esetre nagyon gyorsan kitisztították, tehát az európai menetrendet megszégyenítve néhány hét alatt előállították a készítményt, hogy emberi beadásra alkalmas legyen, és 3-4 hét múlva már kint volt az intenzívről az a srác, aki 400 napot volt korábban bent. Ez egy nagyon durva eset volt. És ha még itt is működik a fágterápia, az, hogy még mindig megy a húzavona, na mindegy, de hogy még ilyen hobbi szinten is lehet életeket menteni, és most képzeljük el, hogy Magyarországon is indulna egy ilyen program. A diákokkal kimegyünk, keresünk baktériumok ellen fáokat, azért elég jól be lehet őket ezzel vonni a molekuláris biológiába, tehát azért onnan kezdve, hogy mondjuk belemeríted a mintavevő bögrédet a patakba, egészen odáig, hogy genetikailag feltérképezed, meg megnézed, hogy milyen gyorsan nő le a baktériumot, de elég szépen be lehetne tanítani a diákokat így a komolyabb molekuláris biológiai kísérletek folyamataiba, plusz azért az se semmi, hogy valószínűleg teljesen új vírus fedeznek föl, ami azért elég menő minden alkalommal, és potenciális potenciál, tehát az is előfordul, hogy ez a fág ez később egy ember élet megmentéséhez járul hozzá, és ez nem drága. Tehát, hogy azt kell erre az egészre tudni, ez amúgy ez nem egy drága mulatság. Ami drágává teszi most jelenleg egyébként, az az, hogy nagyon sok szabályozási feltétele van, ami ugye pénzbe kerül. Tehát attól lesz igazából drága, nem attól, hogy maga a fág előállítás az nagyon drága lenne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Apjó Gábort, posztdoktori kutatót hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is hava. Sok hamis romantikát, meg az elrostált glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért hagy kószadallamot, behold a szél. Elhallgatom, hogy ne fújjam szét, hogy elcsábítsam, és enyém legyen, hogy nekem suttogja el. Sárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A fülbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak az én. Majd porszadallamot behord a szél, elhallgatom, hogy ne fújjam szét, és elcsámítom. Szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.